Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 32. Zsoltárnak az első versével kezdjük meg az Isten tiszteletünket. Foglaljuk el a helyünket, a 234. dicséretünket énekeljük. Mind a négy versét, 234, jerkérjük Isten áldott szent lelkét. Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét olvasom az első korintusi levélből, annak a 15. részéből, mivel hosszasan fogom olvasni, foglaljuk el a helyünket. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztus, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel, ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik a Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is, mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint, első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt, mert addig kell uralkodni, amíg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert Isten mindent az ő lába alá vetett, amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alávetett mindent, amikor pedig majd alávetett neki minden, akkor maga a Fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednek meg értük? Miért vállalunk veszedelmet mi is minden percben? Naponként a halállal nézünk szembe, oly igaz ez, testvéreim, mint a veletek való dicsekvésem az Úr Jézusban, ami Urunkban. Ha csak emberi módon küzdöttem a vadállatokkal Efezusban, mi hasznom belőle? Hallottak nem támadnak fel, akkor együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ne tévelyegjetek! A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság, legyetek valóban józanok és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent, megszégyenítésetekre mondom ezt. Isten tegye áldotta az ő ígéjét, szívünkbe fogadását, gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban megcsendesedve állunk most te előtted, meghajtjuk a fejünket és elismerjük, hogy te vagy az Úr. Hiszen ott van a tapasztalat is a mi életünkben, amelyben átéltük azt, hogy életnek és halálnak ura vagy. És hadd könyörögjünk ma különösképpen azért, hogy éppen ez a csodálatos nagy evangélium, hogy te vagy az Úr, legyen számunkra világossá, legyen számunkra személyessé. Hadd könyörögjünk azért, hogy úgy szólaljon meg az evangélium, az üzenet, az íge, hogy az ne csak valami értelmi, valami logikai történés legyen, hanem valóban történjék bennünk, velünk, a te szent lelked által a te ígéd. Találkozás legyen a te fiadban, hogy megszülethessék belőle a reménység, megszülethessék belőle a hit, és megszülethessék belőle a szeretet. Légy itt közöttünk, áld meg ezt a mai Isten tiszteletet, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyermekeket. Áldás békesség! De kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert a gyászolók Isten tisztelete van, és szólni kéne a gyermekekhez. De azt gondolom, hogy talán azért megoldjuk ezt a kérdést. A múlt alkalommal emlékszünk rá, hogy megbeszéltük, hogy mit is kapott Jézus a bölcsektől, ugye? Aranyat, tömjént. Azt is tisztáztuk, hogy mi micsoda. Ugye, mi a mirha? Na, ki volt itt most karácsonykor? Milyen mézga, fehér mézga, igaz? Jó, nem baj. Tehát a lényeg az, hogy egy illatos kenet volt, de az arany az világos, hogy miről szól, a tömjén azt tudjuk, hogy egy füstölő, ugye? Abban áldozatot füstölnek, templomba beviszik, tisztító hatást is jelent, a mirha pedig egy illatos krém, ami kozmetikai krém is, de azzal balzsamoztak is. Megkenték vele a holttestet. Amikor Jézus meghal, és húsvét hajnalán mennek az asszonyok, hogy befejezzék a szertartást, mit visznek magukkal többek közt? Mirhát. Mirhát visznek. Mit kap a gyermek Jézus? Mirhát kap, ugye? Tehát benne van valamiképpen a karácsonyban az, hogy mi lesz Jézus Krisztusnak a sorsa. De hogy meg fog halni érettünk. Ezért ajándékozzák neki a mirhát. De ez mit jelent, hogyha érettünk meghal? Miért halt meg Jézus? Mit jelent ez nekünk a mi számunkra? Na, vajon mit jelent? Nem hallom. Hangosan mondja, bátran. Az örök életet jelenti, így van, az örök életet jelenti. Ezért van az, hogy amikor Jézus halálára emlékezünk, akkor mindig az életről beszélünk. Az, hogy nem áll meg a dolog ott, hanem folytatódik. Mert Jézus Krisztus feltámadt, ez az evangélium. Ezért vagyunk keresztények, ezért vagyunk Krisztus követők. Hát itt olvastuk az igében, ha Krisztus fel nem támadott volna, hiába való benne a ti hitetek. Azért álltok ti itt most, és fogjátok az én kezem, mert Jézus Krisztus feltámadott. Világos? No, hát akkor Isten áldjon meg benneteket, szervusztok, áldás, békesség. Az ige hirdetésre készülve a 235. énekünket énekeljük. Hallgass meg minket, nagy Úristen! Istennek igéje, melynek alapján előttetek üzenetét hirdetem, az ő szent lelke segítségével, a felolvasott igéből így hangzik: ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a karácsonynak még ott vannak a fényei, ragyognak a házak ablakán, meg hát átmegyünk mindjárt az óesztendő, újesztendő ünnepeibe, és hát kicsit dekorálják, egy kicsit a sötétséget űzik ezek a fények, hagyjuk is vitetni velük magunkat, megvan a menetrendje, megvan a ritmusa ezeknek a napoknak, de azt gondolom azonban, hogy sokan közülünk egészen másképpen élik át ezeket a napokat. Ugye karácsonykor nagyon erős az ellentét ott, ahol gyászolnak. Hiszen a világra jövetel helyett a világból való kimenetel élménye az erősebb. Az évvégi összegzésben a hiány az, ami megjelenik. Ugye az elmúló évnek van egy olyan szelíd melankóliája, hogy igen, hát múlik az idő, ilyenkor azonban a pótolhatatlanságnak az élménye erősödik fel, és hát nyilván ott van a sokféle kétség, a találkozása a végessel, találkozása az igazi nincs továbbval, vagy mondjuk így, hogy éppen a fénynek ez a kontrasztjával, hogy hát a fénynek a hiánya, az életteljes hiánya, olyan élménnyel, amelyik most már egész életünk végéig kísérni fog bennünket, és ahogy haladunk előre az időben, ezt nyilván az idősebbek egyre bölcsebben tudják, úgy mennek el mellőlünk a szeretteink, és tudomásul veszük, hogy ott van a elmúlás, ott van a halál a mindennapjainkban. Azt mondja róla az ige, hogy ellenség. Én most egy kicsit a mi világunknak a nyelvén azt mondanám, hogy a halál az a terrorista, mert mindig váratlanul, nem tudunk rá fölkészülni, mindig váratlanul jön, kíméletlen, és igazából még ha sejtjük is, még hogyha világosak előttünk az ott esetben, hogy igen, ez itt a vég szeretünknek, akkor sem tudunk rá felkészülni, akkor is váratlanul üt meg bennünket. És hát mindig az a nagy kérdés is, hogy vajon milyen stratégiáink vannak ilyenkor. Hát azt gondolom, hogy a leggyakoribb az, hogy nem beszélünk róla. De igyekszünk elterelni a figyelmet. Nem beszélünk azzal, aki már útban van, és igyekszünk ott is sok mindenféléről szólni, és ha pedig elment már, akkor meg nem beszélünk a fájdalmainkról, hanem keressük a felejtésnek a módját, italát, sokszor ugye szó szerint is van, aki ezt teszi. Tehát a mi világunk valóban nem kedvez a gyásznak, nem szereti a gyászolót, nem fér bele, mert nincs számára üzenete. De már, bocsánat, de megfigyelünk egy ilyen megaplakátot, a nagy néha vannak rajta idősek, hát mindig az az érzés, aminek most éppen mindjárt megmásszák a Matterhort, mert olyan jó állapotban vannak, és olyan síma az arcuk, ilyen, mint a csecsemő bőre, magyarán szólva az örök ifjúságot tudják ajánlani nekünk, miközben öregszünk, ráncosodunk, és mindenünk fáj. Tehát betegnek lenni, megcsúnyulni, megöregedni, meghalni a szégyen ebben a világban egyre inkább. És aztán a másik oldal meg az ellenkező véglet, vigasztalhatatlanná leszek, tovább munkál a halál, növeli a veszteséget, elveszi az életkedvet, beletörődés helyett beletörik az ember, és céltalanná, szorongóvá is válik. Tehát a két véglet valóban a világ, amelyben élünk, az nem kedvez a gyászolóknak. Nem igen kap az ember segítséget, mert mit lehet erre mondani? Majd az idő, az valóban nagy orvos az idő, ez kétségtelen, de mindent nem gyógyít meg. És a fájdalmát a nehezen titkoló embertől pedig elmenekülnek az emberek, ugye ez a fajta riadt részvét, amivel az ilyen gyászoló embert körülveszik, tehát kevés az őszinte szó, kevés az együtt sírás, mert hát mindenkinek van elég baja, és azt mondja az illető, hogy hát magam sem terhelem vele senkit, a szeretteimet se senkit. Én meg azt gondolom, tehát, hogy ma azért vagyunk itt többek közt közösségben, hogy világossá tegyük. A keresztények közösségében a részvét természetes. Vállalhatom a bánatomat, a gyászomat, mert egymás terhét hordozzuk, és úgy töltjük be a Krisztus törvényét. Aztán azt is gondolom, hogy a gyásznak az ideje az érzékenyé tesz, valamiképpen a lelket, amelyik de annyi minden rátevődik, azt ilyenkor úgy kicsomagolódik, és érzékenyé válik, mint egy fényérzékeny film vagy lemez, amire rákerül valami a fény által, valami közvetít valami képet, és legyen ez a kép a legerősebb fény, az evangéliumnak a fénye. Tehát igenis akkor, amikor bennünk ilyenkor esetleg ez az érzékenység sokkal erősebben ott van, akkor különösen alkalmasak vagyunk arra, hogy az Isten evangéliumának, szeretetének, irgalmának a fénye kitörölhetetlenül rá exponálja, hogy így mondjam, az ő üzenetét. És úgy gondolom, hogy éppen itt karácsonykor, amikor a gyermekről van szó, akkor a gyermek Jézus alakja is legyen ott, a testetöltésnek a csodája, de legyen ott a kereszten függő, fájdalmas arc is, és a legerőteljesebben pedig legyen ott az a dicsőséges, ragyogó alak. Mind a háromra nekünk szükségünk van, szívünkben, lelkünkben, most itt az év utolsó vasárnapján. Mert nélküled, tudnélik a megfeszített és feltámadott Krisztus nélkül nem sok értelme volna szólni. És Pál is így tanítja a korintus beli gyülekezetet a legfontosabb igazságra, mert azt mondanám, hogy egy igazi modern probléma fölvetődik Korintusban. Sokakat vonzott a Krisztusról szóló beszéd, megragadta őket a mester tanítása, megragadta őket a keresztényeknek a puritánsága, ugyanakkor a derűje, hogy szerették egymást, mondja is az egyik pogány író, ugye felkiált, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást, ez a közösség, ez ott teljesen friss és új, jó közéjük tartozni, mert figyelnek egymásra. Nyilván jó volt hallani Jézusnak a példázatait, a hallatlanul találó igéket, amelyeket ott idézgettek, és boldogan mondtak egymásnak, vagy a történeteit hallani. Azt is elfogadták, hogy ő nem csak egy nagyszerű ember, tehát nyilván valami szellemi módon ő ma is van, aki nem semmisült meg a kínhalállal, nagyon sokféle spekuláció él akkor, Tehát ugyanakkor nagyon nehéz elfogadni az embernek, hogy ennek hatalmas konzekvenciái vannak. Az én személyes életemre, létemre is. De így mondja Pál, hogy némelyek azt mondják, hogy nincs feltámadás. Nincs halottak feltámadása, jobban mondva. Tehát ez nagyon modern gondolat tulajdonképpen, mert azt mondja, hogy a mai zűrzavaros, értékvesztett világban nagyon fontos az, hogy legyen értékrend. Ugye más se hallunk a bizonyos körből, hogy keresztény értékrendre szükség van. Teljes mértékben egyet értünk vele. Vigyük be a nevelésbe, a gyermekeinknek adjuk át. Nem lehet kihagyni, nem lehet elengedni. De azért, hogyha tovább lépünk, vagy tovább próbáljuk ezt a kérdéskört aztán vinni, vagy mélyebbre ásni, akkor az is kiderül, hogy azt is tudjuk, hogy ebben a világban élünk, meghalunk, és aztán mindennek vége. De hát fontos az, hogy legyen ott ez a 2000 éves erkölcsi szellemi örökség. Hát ez a korintusi gondolkodásod nagyon hasonlít, még hogyha nem is teljesen azonos. És Pál azt mondja, hogy rendben van, korintusiak, ez is egy út, de gondoljuk végig akkor. Gondoljuk végig konzekvensen, hogy ez mit is jelent. Tehát azt mondja, ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad föl. Tegyük világossá, egyértelművé a dolgot. Mi következik ebből? És itt jön a kulcs szó, azt gondolom, legalábbis az egyik persze, azt mondja, hogy hiába való a ti hitetek. Tudnék, ez azt jelenti ez a szó ott, hogy üres és félelmetes szó, és félelmetes élmény az, hogy üres. Amit hirdetünk, ne üres. Ti magatok is ezt az ürességet hordozzátok, hiába minden szép gondolat, ragyogó logika, olyan lesz a hitünk, mint egy üres sír, amiben bele szabad temetni a reményeinket, sőt a magunk emberségét is. Hiába való a ti hitetek, üres a ti hitetek. Ez egy nagyon súlyos mondat. Másutt így folytatja, hogy semmit sem ér a ti hitetek. Tehát némi profán mondattal vagy szóhasználattal ezt mondanám, hogy gyerekek, ne erőlködjünk. Ne erőlködjünk. Fölösleges akkor gyötörni magunkat, és ugye így folytatja a következő versekben, hogy tehát akkor miért is vállaltunk mi veszedelmet, életveszélyt? Ugye hivatkozik a vadállatok, a viaskodások, nem az arénára kell gondolni, hanem az üldözésekre kell gondolni, hanem akkor legyen az élet filozófia az, ami ma igenis nagy széles körben működik, hogy együnk, ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ez levezeti Pál. Ha nincs halottak feltámadása, végig az úton meg, akkor együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Hát fogy minden pillanattal, minden perccel az élet. De aztán így folytatja Pál, hogy ez azt jelenti, hogy még a bűneitekben vagytok. Mit jelent ez? Itt elsősorban azt jelenti, hogy az az Isten nélküli életben jártok, amelynek a lényege valóban a halál. Ez az Isten nélküliség, ez így igaz is. Tehát, ha ez a helyzet, vagy ez a logika, ez a hit, akkor együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Ezért volt ez ilyen kemény ige, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Tehát ez olyasmit jelent, hogy mi, akik ott vagyunk a forrásnál egy karnyújtásra, ezt szomjan halunk. Nagyon megrendítő valahol ez a fajta hit. És ez nem arról szól, hogy nem annyira hiszek is, meg nem is kételjeim vannak, nem tudom, vagy talán, ez nem ez. Hanem én így mondanám, hogy egyszerűen keveset hisz. Keveset gondol arról az Úrról, aki karácsonykor erre a világra jött, ami életünket, testünket felvállalta, akinek érintésére meggyógyultak a betegek, ugye gazemberek megfordultak az úton, és szentekké lettek, keveset is arról a Krisztusról, aki körül útszéli életek, egyszer csak sokakat boldogító életekké váltak. Megszállott ördögi lelkek dicsőíteni kezdték az Urat, aki mellett a kereszten egy elvetemű gyilkos megbánta a bűneit abban a rettenetes kínhalálban átkozott helyzetben. Tehát erről a Jézusról keveset hinni, ez, amire azt mondta, ez a nyomorúság, akkor minden embernél nyomorultabbak, vagy sokkal jobb egyáltalán nem hinni benne. Ám de Krisztus feltámadott, folytatja, feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Tanuk világos bizonyságot tesznek, de ott van az őrzött és mégis üres sír, ott vannak a boldog asszonyok, de hogy ne holmi női fesegés legyen, nagyon is realista Péter ott van, vagy mondhatni, hogy a tudományos precizitással kételkedő Tamás, vagy akár a zseniális ifjú rabbi, a nagy keresztény üldöző Saulus egyszer csak tévre rogynak a fényben. A dicsőséges Úrral való találkozásban. És hát ott vannak a szentek, az előttünk járók sokasága, átélve ezt a nagy belső ragyogást ebben a kicsi egyszerű szóban, tehát ott van, mint egy reflektorban, hogy ám de, hogy nem ez az út, amiről eddig beszéltünk. Nem kell állva maradni ennél, hanem tovább kell lépni. Ami húsvét hajnalán történt, a számotokra és a legfontosabb, mondja Pál apostol, mi is az, hogy a Krisztus az elhunytak zsengéje. Mi az az első zsenge? De a ószövetségi törvényben van ott, hogy a termés akár gyümölcsből, növényből vagy állatból az első pajzás, az első zsengét oda vitték az oltárra. Mit mondtak ezzel? Azt mondták, hogy az egész az Úré, minden, nem csak ez a kicsi, amit oda vittünk, hanem minden az Úré, ezzel elismerjük, hogy mindent tőle kaptunk, és minden az övé, és ezzel fejezi ki az apostol, Krisztus az első zsenge, hogy a Krisztus feltámadásában ott van a miénk is. És ez a nagy evangélium, ezt kell nekünk ma meghallani, hogy nem csak az életünkben, hanem a halálunkban is az istenéi vagyunk. Szeretnénk erről talán többet tudni, kicsit a részleteket is érteni, látni, mert Isten a legtöbbet árulja el, engedi tudni Krisztus által. Azt tudjuk, hogy halandók vagyunk. Ugye ez az Ádám létnek, az ember létnek a lényege, ezt a bélyeget hordja, ennek a tudásnak az terhével járunk, élünk a világban, de éppen ebben a létben érkezett meg Jézus a miénkben. Nem kívülről szemlélt a dolgot, hanem ebbe a nagy drámába belépve ő lett a főszereplő. De nagy különbség van a kettő között, a mi játékunk és életünk és az övé között, hogy ő bűn nélkül való volt, ezért elhordozta, és urrá lett a halálon. Itt van a személyes üzenete, hogy érettem jött, és vállalta, és helyettem viselte az ítéletet, ezért ő az elhunytak zsengéje. Így győzetetlen a halál. Ez a hitünknek a lényege. Ez a vigasztalásunknak a forrása. És akkor azt mondhatnánk, hát akkor még mire várunk, mi van még hátra, akkor miért, ha már legyőzetett a halál, akkor, hát akkor miért halunk meg mégis, nagyon leegyszerűsítve. És azt mondja az apostol, arra várunk, hogy el is töröltessék. Ez még hátra van. Legyőzetett, és majd el is töröltetik. Ez a végről való reménységünk. A költő mondja azt, hogy csak az a vég csak azt tudnám feledni, az ige pedig emlékeztessen bennünket erre a végre, hogy el is töröltetik. Belőle veszünk itt most vigasztalást is. Jó dolog tehát éppen ezért a Krisztusban gyászolni, emlékezni, mert ő meg fog bennünket vigasztalni. Jó dolog megosztani a terhet azokkal, akiknek ilyen reménységük van, és talán nem furcsa, mind ezeknek a fényében most ugye boldog újesztendőt kívánni, mind azoknak, akik egyébként ezzel a tehertétellel veszik ezt az idei fordulót is, mert ugye tudjuk, hogy a buét, a rövidítés az mit jelent, azt jelenti, hogy bízzad újra életedet Krisztusra. Mi mást kívánhatunk magunknak, mi mást kérhetünk a megszomorodottakra is, mindazokra, akik átlépik most majd az újesztendő küszöbét. Amen. Szeretteim, a 321. dicséretünk 7. versével válaszoljunk az igére. Rendesedjünk el is, mert tudunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked azt, hogy naptámadat, fénytámadt annak idején, és azóta is nyitott az ég, és árad ránk az evangéliumnak a fénye, miközben körül vagyunk véve sötétségnek erőivel, halálnak erőivel, miközben tragédiák történnek a világban, mégis tudjuk azt, hogy legyőzetett a halál, ez a mi diadalmas hitünk. És abban a reménységben élünk, és várjuk a te fiadnak visszajövetelét, hogy egyszer végleg el is fog töröltetni. És ez számunkra mély belső bizonyosság, hiszen mi a húsvéti hitnek az emberei vagyunk, amelyet nem a magunk okossága és bölcsessége talált ki, hanem a te szent lelked győzött meg, te igédnek meghallása segített erre. És mindnyájunknak erre van szükségünk, akik már megtanultuk és megtapasztaltuk, hogy bizony ott leselkedik a mindennapjainkban, és váratlanul le tud reánk csapni. Most hagyj könyörögjünk azokért, akik az elmúlt esztendőben vesztették el szeretteiket, de mindazokért is, akik már régebb óta ennek terhével élnek, hogy találják meg a vigasztalást te nálad. Hogy legyen ott a szívükben a hála azért, akit melléjük adtál, ameddig a te akaratodban mellettük lehettek, és mindazt a jót most megköszönjük, amit rajtuk keresztül adtál szeretteiknek. Köszönjük, hogy nem csak az életünk, hanem a halálunk is a tied. Köszönjük azt, hogy nekünk másképpen is lehet gondolkodni. Köszönjük néked az örökké valóság távlatait, és hadd lássuk abban is, és úgy az életnek dolgait, értékeit, mindazt, amit még szeretnénk elérni, hordozni, képviselni ennek a fényében. Hadd könyörögjünk azokért is, akik most ezekben a napokban rettenetes dolgokat éltek át tőlünk távol, de talán mégis most jobban ráérzékenyültünk, odafigyelünk, könyörgünk a földrengés áldozatainak hozzátartozóért, azokért a síró és kereső emberekért, kétségbe esett családokért. Hadd könyörögjünk azért, hogy legyenek, akik segítenek rajtuk, akik vigasztalják. Könyörgünk közelebbről a mi gyülekezetünkért is, és a mi egyházunkért is, hogy el tudja végezni azt a szolgálatot, hogy benne megvigasztaltassanak a sírók. Hogy fel tudja vállalni örömmel azt, hogy hordozza mások terhét, és megtapasztalja annak áldását. És hadd kérjünk arra, hogy tudjunk készülni elkövetkezendő esztendőre, összegezve az elmúlt évet, és reménységben és várakozásban a új esztendő felé. Kérünk a mi gyermekeinkért, ifjainkért, könyörgünk öregjeinkért, betegjeinkért, különösképpen egy kisgyermekért, akinek a javulása, jobb léte a te kezedben van, gyógyíts meg őt, és áld meg azokat, akik hordozzák őt. Légy velünk az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A gyülekezetnek elmondom hirdetéseket ma este, 7:30 nagyifi. Szerdán este óévzáró Isten tisztelet van 6 órakor, csütörtökön pedig délelőtt 10:00 újévi Isten tisztelet. Vasárnap a 9:40 a toronyszobában ima közösség, 10:00 Isten tisztelet úrvacsorával, nem felejtjük el, ez már az új év első vasárnapja lesz, és az ifjúsági órák. Hirdetem a választói névjegyzékkel kapcsolatos kérdéseket, amelyeket majd Géza el fog mondani.
Kedves testvérek, elnézést kérek azoktól, akik már sokszor hallják, de talán vannak olyan, amik még nem hallották, hogy előkészítettük a választói névjegyzéket, ott a pénztárosi asztalnál megtalálható a első változat. És azt szeretnénk kérni, hogy aki még nem nézte meg, az nézze meg. Természetesen előfordulhatnak hibák benne. Azt kell tudni, hogy a választói névjegyzékben a gyülekezet azon tagjai szerepelnek, akiket megkereszteltek, konfirmáltak, rendszeresen élnek az úrvacsorával, és a gyülekezetet nevesítetten anyagilag támogatják. Tehát ez a 4 feltétel van. Most közben itt fölmerült néhány olyan kérdés, amire szeretnék jelezni, hogy néhányan, akik már esetleg 20-30 éve ide járnak, ők jelezték, hogy ők nem lehetnek választók, mert ugye nem konfirmáltak például. Hát ez ilyenkor azt hiszem az a legegyszerűbb dolog, hogy a gondnok úrhoz vagy a nagytisztelt úrhoz oda kell menni, és meg kell beszélni ezt a kérdést, és szerintem ezt elég rövid úton ezt a konfirmáció kérdést meg lehet oldani. Hasonlóképpen néhány esetben van, aki például OTP átutalással fizeti az egyház fenntartói járulékot, de a házaspárból mondjuk csak az egyik félnek a nevéről jön ez az összeg, akkor ezt is tisztázni kell, és akkor a könyvelésnél ezt az adminisztrációt helyettesszük. Tehát azt szeretném kérni, hogyha valaki véletlenül hiányzik, akkor ne gondolja azt, hogy ő nincs is komolyan véve, hanem mindig lehetnek ilyen kisebb-nagyobb adminisztratív félreértések, főleg egy számítógépes program az okoz ilyeneket. A másik kérés ezzel kapcsolatban az lenne, hogy szintén a pénztárosi asztalnál ott vannak a adatlapok, tehát aki még esetleg nem töltött ki ilyet, vagy pedig változott a telefonszáma, lakcíme, elköltözött, bármi egyéb adata, azt is megkérnénk, hogy töltse ki, és tegye be kivételesen az őrbottyán feliratú dobozba. Köszönöm szépen.
Hirdettem a iratterjesztést, hogy éljünk a lehetőséggel, és szeretném elmondani azt, hogy az istentisztelet után imaóra van Márk vezetésével, ami kicsit gyengélkedik, pedig ezt a lehetőséget nem volna szabad hagyni, és élni kellene az alkalommal, mondhatnám így is, ugye, amíg lehet, hogy a mai napot aktualizáljam. És ezt szeretném újra elmondani, és felhívni a figyelmet arra. Láttam némelyeket, akik bejöttek a templomba, és körülnéztek, és megtágult egy pillanatra a szemük, amikor meglátták ezt a garnitúrát. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, mindjárt ez egy gyönyörű garnitúra, és Megköszönjük azoknak, akik illet Elvira néni vezetésével, és reménységünk az, hogy így szépen haladunk tovább. Ezt a fajta templom díszítést az én bármunkusom is el tudja viselni, úgyhogy minél több van belőle, annál jobb. Nagyon szépen köszönjük és biztatjuk az asszonyokat, hogy járjanak kézimunka órára, és hasonlókat készítsenek minél többet. A 178. énekünket helyett, bocsánat, a 446-ost énekeljük, Uram, bocsásd el szolgálat békével. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békessége.